Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában nem sokára hallhatják Vékási Bálintot, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, aki a többi között arról is beszél, hogy milyen körülmények várhatják majd nagyjából 5 hónap múlva a magyar sportolókat Tokióban, az olimpiai faluban. Emellett lesz szó a koronavírus járvány sportéletet befolyásoló hatásairól, megszólal Dénes Ferenc sportközgazdász és Báhidi Ákos, a magyar gyorskorcsolyázó válogatott menedzsere, edzője, azután, hogy a szöuli világbajnokságot biztosan nem rendezik meg március közepén. Emellett nyilatkozik műsorunkban Szilágyi Áron, a vasas kétszeres olimpiai bajnok kardvívója, aki egy héttel ezelőtt győzni tudott a varsói világkupa versenyen, és hallhatják edzőjét, Decsi Andrást is. Műsorunk végén pedig az 1924-es és az 1928-as nyári olimpiai játékokról beszélgetünk, Dénes Tamás sporttörténésszel, az Inforádió főmunkatársával. Tartsanak velünk! Remek helyen lesz a magyar csapatszállása a tokiói olimpiai falun belül, mondta az Inforádiónak Vékási Bálint, a MOB főtitkára. A sportvezető nemrég Japánban járt, és részletesen beszámolt az ottani tapasztalatairól.
A tokiói látogatás tulajdonképpen egyetlen célja az olimpiai falu meglátogatása volt, ugyanis ez az évelei nem egészen 3 hónap áll minden nemzeti olimpiai bizottság rendelkezésére arra, hogy ellátogasson az olimpiai falu pontosan azon részében, ahol majd a csapata elszállásolva lesz, és mi is éppen ezt tekintettük meg.
Milyen színvonalú lehet majd a csapat ellátása a most látottak alapján?
Meg kell mondjam, hogy nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit láttunk. Alapvetően tudni kell, hogy érdekesen alakul az, ugye minden nemzeti olimpiai bizottság ugye kéri az alaprajz alapján, hogy hova szeretné, hogy eltegyék. Megjelölhetünk A, B és C opciót, ez prioritási sorrend. Szomorúak voltunk, mert először a japánok egy negyedik variánst próbáltak elfogadtatni, és kisebb küzdelem után sikerült megkapnunk végeredményben az A változatot, amit a legjobban szerettünk volna, és ennek a 18 emeletes épületnek is most a csapat a 3. és a 4. emeletén lesz, a csapat iroda, orvosi és egyéb helységekkel pedig a 2. Ennek pedig külön örülünk, mert az azt jelenti, hogy ezekben a nagy házakban ugye szokott gondolni a lifttel, és akik fönt vannak a 18-on, nyilván rosszabbul járnak, muszáj nekik liftezni. Itt az alapvetően alacsony belmagasságú japán apartmanokban itt lépcsőzni egy pár szintet az könnyű. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy megkaptuk ezt az opciót. Ez azért volt fontos számunkra, ez van a legnyugodtabb részén a falunak, ideális távolságra az étkezéstől, a konditeremtől, a kórháztól, a közlekedési központtól. Rengeteg apartmanunknak kifejezetten szép kilátása van Tokióra, meg az öbölre néző ablakokkal, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk arra, amit kapunk.
Milyen messze van ez a hely a legtöbb olimpiai központtól?
Hogyha ránéz az ember Tokió térképére, akkor majdnem pontosan a közepén van. Tokió egy öböl mentén terül el, ez tulajdonképpen az öböl közepét jelenti. Ők létrehoztak mesterséges szigeteket ugye az öbölben, és az egyik ilyen mesterséges szigetnek egy részét foglalja el az olimpiai falu. Tehát abszolút a központban van, de miáltal ez egy sziget, csak egy irányban van kijárás onnan. Járművel, tehát a szervezett olimpiai közlekedéssel azt mondom, hogy a helyszíneknek a legalább 50%-a biztos, hogy fél órán belül elérhető busszal, de jó néhány belülük egyébként 10 perc távolság. Egyen nehezebb a tömegközlekedés kérdése, főleg ha a meleg bejön, amire mindenki számít. A legközelebbi metró megálló az 15 perc séta a falu bejáratától. Ugyanakkor a metróhálózat meg zseniális Tokióban, tehát elképesztően átszövi egész Tokiót, tehát azzal meg nagyon könnyű lesz bárhová eljutni. Még mindig nem dölt el, hogy lesz-e külön buszjárat e között a metró megálló és a falu között, mert egy olyan valami, amit a Nemzeti Olimpiai Bizottságok kértek, hogy legyen, hogy ezt a 4 óra sétát is a sportolók megspórolhassák maguknak a hőségben.
Hol tartanak az előkészületekkel a helyi szervezők? Mit tapasztalt?
Így, hogy a falu teljesen kész van, és igazából már a barikádokat, mindent, tehát már építkezés sem zajlik, tehát mindent leszettek, az emberek is ott sétálhatnak a házak körül. Az látszik, hogy az erőik tulajdonképpen most 2 irányba fókuszálják, ami nyilván nem egyszerű számukra, ez a Szapporóba elutaztak ugye nagy hirtelenjében az atlétikai események utcai versenyszámai. Ez nyilván azt jelenti, hogy a Szapporóban rengeteg mindent úgy alapokról meg kell teremteni, meghatározni, hogy a sportolók, akik ott vannak, hány kísérői akkreditációt kapnak. A minden szállások foglalása egyebek. Ez nyilván nem könnyű, illetve azt látjuk, hogy azzal együtt a létesítményekkel teljesen jól állnak. Még a logisztikai kérdések azok, amik problémát jelentenek. Egészen speciális kérdésekre kell gondolni, tehát lehet-e egy magyar rendszámú trélert vontatni japán rendszámú autóval japán utakon. például. Erre még nem tudnak választani. Tehát ilyen speciális kérdések vannak, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyéb kérdéssel jól állnak, és nagy külön örömteli hír nekünk magyaroknak, hogy március 1-től a Magyarországon kiváltott nemzetközi jogosítvány végre Japánban is használható lesz. Jó lesz, ez nekünk nagyon fontos elsősorban a pályakerékpárosok miatt, akik nem tudtak volna különben elindulni a versenyen, hogyha erre nincsen mód. Úgyhogy a kormányzatnak nagy köszönet jár ezért, hogy tartották az ígéretet, és március 1-től ez már itt fog történni.
Az elmúlt hónapokban, vagy talán mondhatjuk azt is, hogy az elmúlt 1-2 évben a japán szervezők nagy gondot fordítottak a költségek lefaragására. Hol tartanak ezzel, illetve lehet-e látni, hogy mind tudtak spórolni?
Nagyon nehéznek tűnik most elképzelni azt, hogy a véghajrában költséglefaragás. Szerintem pont az a pont, amikor éppen elszállnak a költségek, és nagyon derék dolog, hogy közben próbálnak olcsóbb megoldásokat keresni. Ugye ennek egy ilyen radikális költséghúzásnak az áldozatai tulajdonképpen a kerékpározók. Olimpiai hagyomány, hogy a vitorlás versenyek vannak rendre legtávolabb az olimpia központjától, a falutól. Hát most ez nem így van, most a kerékpár lesz. Ugye közel 4 óra autózásra vannak. Ez egy alakú volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség és a szervezők között. Az eredeti olimpiai pályázatban még szerepelt egy velodrom megépítése. Végül ez nem született meg, hanem Tokiótól 4 óra autózásra, nem egészen 4 óra autózásra egy már meglévő velodrómot használnak, és ezzel tulajdonképpen szinte teljes kerékpáros sportoló és kísérői had kiköltözik oda, hiszen ott van a pályakerékpár, az országúti kerékpár is arra felé halad, hogy tulajdonképpen csak a mountain bike is ott lesz, és csak a BMX kerékpár az, amely nem lesz ennyire külvárosban. Ez egy ilyen intézkedés. Most nehéznek látni pont, amikor ilyen döntések vannak, mint Sapporo és az atlétikai versenyek néhány számának oda elvitele, hogy ez most a költséglefaragásról kiszen szólni.
Vannak-e olyan területek, amelyek miatt még fáj a szervezők feje?
Szerintem a logisztika az. Szerintem a Sapporo-s logisztika az. A Sapporo ez egy tényleg nehéz ügy, hogy képzeljük el, hogy Magyarország olimpiát rendezne, és azt mondaná, hogy 6,5 év munka után, hogy akkor néhány versenyszámot el kell vinni. Mi mondjuk Budapestre terveztük, nem is. Magyarországon belül nincs olyan távolság, ugye, mint Tokió és Sapporo távolsága, de akkor azt mondanák, hogy akkor ez most Lozánban lesznek a atlétika futószámai. Tehát ez egy olyan, amit elsősorban egyébként a tokiói önkormányzat frusztrált emiatt. A nagyobb az elfogadás a tokiói szervezőbizottságban, nyilván ők a megoldást keresik, de ez valami olyan, ami egy nagyon picit a fejük felett döntöttek el, ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és ez ott azért okozott némi sérelmet. És a másik pedig ez a logisztika. Tehát ez látszik, hogy hiába van egy hivatalos logisztikai utaztató partner, akinek ugye abban kell segíteni az országokat, hogy minden dolgokat hibátlanul be tudják utaztatni Japánban. Ez valahogy mindig felkészületlenül éri az országokat. Tehát nyilván itt a kezdve attól, hogy akiknek lovas versenyszámban van résztvevőjük, az abrakot is szeretnék vinni a saját országukból. Ugye ezek nagyon speciális kérések. Nyilván a vitorlások, kajakok, konténerben utaztatása egy rutinszerűbb, de a lőszerek kérdése például itt konkrét darabszámra csak a sportoló viheti be magával, megszámolják a repülőtéren. Tehát néhány ilyen egészen élettől elrugaszkodott intézkedés is van. Azt gondolom, hogy ez nem csak az országoknak, hanem a japánoknak is sok az elég felfájást.
Ami a magyar csapatot illeti, sorra gyűlnek az olimpiai kvóták, az elmúlt hétvégén a női tűrőzők is biztosították helyüket, nem akármilyen körülmények között a tokiói játékokon. Hol tart a magyar csapat a várakozásaikhoz képest?
Egy évvel az olimpia nyitó ünnepség előtt adtuk ki a prognózisunkat. A jó hír az, hogy ez több mint fél év, jóval több mint fél év elteltével is áll még. Azt gondoljuk, hogy a riói létszám nagyjából elérhető. Ebben fontos volt, igen, tehát a női tűrőzők nagyon nagy kör, amit ők futottak. Nagyon örülünk nekik, hogy sikerült kijutni, de nem dőlhetünk hátra. Tehát ez a 76 kvótánk, ami most van, időarányosan rendben van. Ugye tudni kell, hogy ebben nincsenek benne a szintidős sportágak, olyan, mint úszás, meg atlétika. Ez a két sportág önmagában 40-45 kvótát hozzá fog majd adni a végén az egészhez, de nagyon-nagyon fontos az, hogy a vízilabdázó hölgyek és a kézilabdázó hölgyek kiussanak. Tehát ezzel a két feltétele van esélyünk arra, hogy a riói 160-as létszámot elérjük. Most a női vízilabdázóknak a selejtezőjére a megrendezése körül is van turbulencia, reméljük azt, hogy minden helyére kerül, akárhol is legyen ez a végén, nagyon dokkolunk a lányoknak.
Vékási Bálintot, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották.